Ma is szeretnénk mindenkit szeretettel üdvözölni az Úr drága nevében. Tegnap este Pozsonyból, az egykori Presbókból még látogatóink is érkeztek hozzánk. Ezúton titeket is különlegesen üdvözlünk, és mindazokat, akik ma itt vannak. Hadd érezzétek minnyel magatokat jól, és bárcsak lenne, hogy Isten mindannyiunkat megáldana. Ez a mi imánk. Tegnap rövid beszámolót tartottam, vagy nem beszámolót, hanem csak röviden megemlítettem, hogy mi történik Afrikában. Van itt két testvérünk, akik szintén jártak Afrikában, az egyik Zaire-ben, a másik az Elefántcsontparton, és úgy gondolom, méltányos, hogy adjunk nekik néhány percet, hogy röviden elmondhassanak valamit. Mielőtt a testvérek előre jönnének, szeretném kifejezni belső örömömet afelől, hogy a határok, különösen Kelet-Európa felé, ide és onnan ide, ilyen csodálatos módon megnyíltak. És mindenkit szívesen látok, de különösen mindenkit a keleti blokk országaiból jötteknek, ahogy mi itt fogalmazunk, legyen az a Szovjetunióból, Lengyelországból, amely mindig is viszonylag szabad volt, de akkor különösen a CSSR-ből, Romániából is látunk itt néhányakat. Isten egyszerűen megnyitotta az ajtókat, és ezért hálásak vagyunk. Istennek megvan az ő népe, és ha a mi óránk még nem is jött el, ő megőrzött minket. Nem gondolhatok vissza arra az egy napra Új-Zélandon, ott tényleg átgondoltam, és eldöntöttem az életemet, és azt mondtam, Uram, a Te kezedbe ajánlom a lelkemet. Először egy kis repülőgép szállt fel, amely Gisbornból Aucklandba vitt volna, és ennek vissza kellett térnie, aztán órákkal később egy kicsit nagyobbal, de ez egy zivatalba keveredett, ezt még így nem tapasztaltuk meg a levegőben. Nem volt elég erős ahhoz, hogy átrepüljön a felhőkön, és ebben a turbulenciában tartózkodott. Néha 100 métert lefele zuhant egy húzamban, mint egy sziklamező, és csak az eget lehetett látni, aztán csak a földet. Hihetetlen volt. Mindenki az ülések között feküdt, senki sem ült már az üléseken, mindenki az egész repülőgépen szétterülve feküdt. És a legtöbben nem vettek magukhoz semmit, hanem adtak magukból ki. És mit mondhatnék nektek? Abban a pillanatban én nem tudtam, hogy itt vége van mindennek, és csak annyit mondtam, Uram, a Te kezedbe ajánlom a lelkemet. De aztán mégis leszálltunk valahol egy falusi repülőtéren, és Isten segítségével tovább utaztunk a busszal. Én hálás voltam, hogy visszatérhettem a földre a levegőből. Néha jót tesz nekünk, ha visszatérünk a földre. De valóban nagyon sok bizonyságot tudnék mondani arról, hogy Isten mit, hogy végzett az ő megőrzéséről, és a legnagyobb bizonyságot néhány évvel ezelőtt tettem, amikor annak idején lefoglaltam a repülőjegyet Indiába és Bombayből Madrászba is, amikor 96 ember volt a levegőben, igen, és a repülőgép lángokba szállt. 100%-ban le voltam foglalva arra a járatra. A Lechstrasse 7-esen délelőtt 10 óra körül hallom a következő hangot, mondd le az indiai utazásról, és el tudjátok képzelni, hogy mi zajlott le bennem. Kibéreltem az összes termet, és én egy olyan ember vagyok, aki állja a szavát. Ha nem tudom megtartani a szavam, akkor nem tehetem meg. Én annyit érek, amennyit a szavam, és a szavam, amennyit én. És valahogy azt gondoltam, talán egyfajta büszkeség is volt bennem, neked menni kell, nem lehet, hogy lemondj, az összejövetelek be vannak ütemezve, be vannak jelentve. Kihajtottam tehát a Forzwaldba, beszéltem az úrral, és azt mondtam, Uram, nekem mennem kell, az összejövetelek meg lettek hirdetve. Aztán visszajöttem valamikor délelőtt 12 óra előtt is másodszorra, de már határozottabban és erőteljesebben mondtam, mondj le az indiai utazásról. Aztán táviratokat küldtünk, és mi történt? Még a düsseldorfi hírügynökséget is felhívtam, hogy megtudjam a járatszámát és a részleteket. És ez volt az a járat, amelyen én is rajta lettem volna Bombayből Madrasba, az a járat, amelyen 96 ember volt közvetlenül a felszállás után. A repülőgép lángba borult, és senki sem élte túl. Isten az Isten, és Isten él. Ő tud beszélni, ő meg tud menteni. Isten az Isten, magasztalva legyen az ő szent neve. Ezért nagyon hálásak vagyunk az Úrnak mindenért. Az elhangzott énekek mindannyiunk szívéhez szóltak. Erről nem kell többet sokat mondani. Mindössze az a fontos, hogy tudatosan olvassunk el minden sort, énekeljünk, lépést tartsunk, és részt kapjunk, ne csak hallgassuk Isten szavát. Szeretteim, én vágyom arra a pillanatra, amikor mindannyian olyan teljes részesedést kapunk az ígében, az áldásokban, a szellem munkájában és működésében, voltaképpen minden, hogy nem csak itt üldögélünk. Hányan látták a tegnap este, hogy az afrikai országokban élő testvérek hogyan tartanak lépést a mondottakkal? Micsoda újongás, micsoda hálaadás támadott bennük. Tegnap este nem sokkal éjfél előtt jött egy telefonhívás, valaki meg akart erősíteni a hitemben, és külföldről érkezve felolvasta a 20. Zsoltárt. És én is szeretném itt felolvasni a 20. Zsoltárt. Hallgasson meg téged az Úr a nyomorúság napján. A Jákob Istenének neve oltalmazzon meg téged. Küldjön neked segítséget a Szentéből, és adjon neked segítséget a Sionból. Ő emlékezzen meg minden ételáldozatodról, és tekintsen kedvezően az égő áldozatodra. Adja meg neked, amire a szíved vágyik, és engedje meg, hogy minden terved sikerüljön. Ó, hogyha az én terveim az ő tervei lennének, és az én akaratom az ő akarata, az ő szava az én szavam, de ide kell fejlődjenek a dolgok. Már is úton vagyunk arra felé, én elhiszem ezt. Mi egy része vagyunk Isten igének. Nem azért vagyunk itt, hogy vallásost itt játszódjunk, vagy egy Isten tiszteletet megünnepeljük. Mi azért vagyunk itt, hogy Istennek egy Isten tiszteletet tartsunk, hogy ő szolgálhasson nekünk. Azért vagyunk itt, hogy legyen egy találkozásunk vele. Itt tovább folytatódik, ő engedje meg, hogy a te terveid sikerre járjanak, igenis, ő meg fogja tenni. Mostanig is megtette, és ezután is meg fogja tenni. Akkor örvendezni akarunk a te üdvösségedben, és Istenünk nevében kibontjuk, vagy lobogtatjuk az ászlókat, az Úr teljesítse minden kívánságodat. Vannak emberek, akik egyszerűen csak bensőséges szeretettel viszonyulnak Istenhez, és azt mondják, azt kívánom neked is, amit magamnak is kívánok. Legyen, hogy Isten megáldjon téged, és legyen veled. Szeretteim, el kell kezdenünk bensőségesebben szeretni egymást, és teljes szívünkből több jót kívánni egymásnak, Isten áldását kívánni egymásnak. És amit mi szeretnénk, hogy mások tegyenek velünk, azt mi akarjuk először velük tenni, azt akarjuk a gyakorlatba átültetni, amit elég gyakran hallottunk Isten ígéjében. Aztán itt a 7. versben azt mondja, ami különlegesen megörvendeztetett engem, most már tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét, meghallgatja őt az ő szent mennyországából, az ő jobb kezének segítő tettei által. Isten egy mindenható Isten, ő nem jövőbenileg fog valami nagy dolgot végrehajtani, ő már eddig is nagy dolgokat művelt. Ő szétválasztotta a vörös tengert, ő vizet fakasztott a sziklából, hogy a víz áramoljon belőle, az égből manna esett, mint az eső. Isten a teremtő, Isten a fenntartó, Isten a megváltó, Isten a gyógyító, Isten mindenben minden, és ő kinyilatkoztatta magát nekünk Jézus Krisztusban. A lényeg az, hogy higgyünk benne, és hogy megtapasztaljuk őt. Én feljegyeztem magamnak a 105. Zsoltárt, és már is elolvastam azt a két verset, amit én is el akartam olvasni, annak alapján, mert itt a 7. versben ez áll, most már tudom, hogy az Úr megsegíti az ő felkentjét, nem egy valakit, hanem az ő felkentjét. Sok felkent létezik, és sok proféta létezik, de a lényeg az, hogy Isten azt mondja, ez az én profétám, ne bántsátok az én profétáimat. Amikor Jeremiás profétát olvassátok, ellenálltak neki, mondván, a profétáknak még a szó sem hiányzik, és a papoknak sem hiányzik a tanítás, és megnehezítették Isten igaz profétájának az életét. És eljött Sedékiás, és szavakat csináltatva magának, ezt mondta, amit te mondtál, az nem fog megtörténni. Mindig is sok proféta létezett. Az Akháb idejében 400 proféta volt jelen, és ők mindjárt teljes erejükből profétáltak. Így szól az Úr, szerencsés leszel, menj fel, mert a te szándékod sikerülni fog. És azután eljön egyetlen egy, és azt mondja, láttam, hogy Izrael szétszóródott, mint a juhok, pásztor nélkül, és mi volt a különbség a 400 proféta és az egy között? A 400 proféta Izrael profitái voltak, az egy pedig Isten profitája volt, Isten szája volt, és az Úr nevében szólt, és amikor beszélt, miután Isten megmutatta neki, látta az Urat a trónon, és a mennyei sereget a jobb és bal oldalán. Ő hallotta a földön az Úr beszélgetését a mennyben. Isten mondta, az Úr Isten ki fogja becsapni Akhábot. És akkor eljött a hazug szellem, és azt mondta, én vagyok az illetékes erre a feladatra, én meg fogom tenni. És ő azt mondta, igenis, te vagy a helyén való, menj el, és légy hazug szellem minden proféta szájába. Profétának lenni még nem minden, igazi proféta Isten által küldött, igaz szellem, igaz ige, igaz tanítás. Ha Istentől származik, akkor mindennek meg kell egyeznie, és ha annyira hálásak vagyunk az Úrnak, hogy az ő népe lehetünk, az ő kezének nyája, az ő legelőjének juhai. Most már tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét, meghallgatja őt az ő szent mennyországából, jobb kezének segítő tettei által. Az első krónika 16. fejezetéből szeretnék felolvasni. Az első krónika 16. fejezetéből, itt a 7. versben Dávid hálaadó énekét olvashatjuk, a dicsőítő éneket, amelyet megzenésített. Aszáf volt a kórusvezető, ők énekeltek, igen, énekeltek Istenünk nagy tetteiről. Hadd olvassak fel az első krónika könyvéből a 16. fejezet 19. versétől. Azokban a napokban csak egy kis létszámú társaság voltatok, csak kevesen, és csak vendégek voltatok az országban. Nemzetről nemzetre kellett vándorolniuk, és az egyik királyságtól a másik nemzethez. Mégsem engedte meg senkinek, hogy elnyomja őket, sőt, a királyokat is megbüntette miattuk. Ne érintsétek az én felkentjeimet, és ne bántsátok profétáimat. Istennek van egy népe a földön, ő az én népemnek nevezi őket. Ez az ő népe, a vérrel megvásárolt sokaság. Neki nem csak egy gyülekezete van, ő azt mondja, én magam akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapuin nem fognak győzedelmeskedni rajta. Nem csak azt mondta, hogy adok nekik egy szót, hanem a szavamat adom nekik. Isten népe megkapta Isten igéjét. Szeretteim, valaminek fel kell törnie bennünk, valaminek történnie kell velünk. élünk, mert lehet, hogy nem is tudatosult bennünk, hogy Isten milyen nagyszerű dolgokat tett már mindannyiunk érdekében. Meg kell értenünk egyszer mind, hogy ne járjunk úgy, mint Izrael népe, akiken az Úr nagy dolgokat tett, majd később azt kellett mondania, de ők nem ismerték fel az én útjaimat. És akkor haragjában megesküdött, hogy nem fognak bemenni az ő nyugalmába. Az ő nyugalma, az ő haragja, az ő szava, az ő népe, minden az övé, és éppen erről van itt szó. Nem csak egy valamilyen szóról, hanem az ő szaváról van szó. Nem csak egy valamilyen gyülekezetről, hanem az ő gyülekezetéről van szó. Az elsőszülöttek gyülekezetéről, akik fel vagy be vannak írva a mennybe, ne bántsátok, ne érintsétek az én felkentjeimet. Szeretnék még egy további igét is felolvasni az 5. Mózes 32-ből. Itt van Mózesnek, Isten szolgájának az éneke, és ez minden egyes alkalom lenyűgöz engem, amikor arra gondolok, hogy az Úr a legcsodálatosabb módon vezette, megőrizte, megvédte, és az ő népével volt. Egy nagyon csodálatos módon. Az 5. Mózes 32. fejezetének a 7-től 9-ig tartó verseit. Emlékezzetek a régi időkre, vedd figyelembe az éveket nemzedékről nemzedékre, kérdezd meg apádat, és ő megmondja neked, a te véneidet, ők majd elmondják neked. Amikor a magasságos a népek örökségét a népek számára kijelölte, amikor elválasztotta az emberek gyermekeit egymástól, megállapította a törzsek területeit Izrael fiainak száma szerint, mert az Úrnak része az ő népe. Mert az Úrnak része az ő népe. 11. vers, mint a sas, amely kivezeti fiókáit a fészekből, és a kicsinyei felett röpködve lebeg, kitárja felettük szárnyait, felemeli őket, szárnyain viszi, hordozza őket, így vezette az Úr egyedül az ő népét, nem volt nála idegen Isten, és a föld magaslataira is eljutatta őket, és ették a föld termését. Még hosszan lehetne tovább olvasni, újra és újra megtaláljuk a dicsőséges bizonságtételeket arról, hogy Isten mit tett az ő népe körében. Mi azonban most élünk, és a Szentírásban olvassuk, hogy Isten mit tett az Ószövetségben és az Új Szövetségben, és tanúi lehetünk annak, hogy mit cselekszik most. Én már több alkalommal elmondtam az Úrnak imában, mivel te ugyanaz vagy az Ószövetségben és az Új Szövetségben, bárcsak összefoglalóan nyilvánvalóvá lennél most a végen, és ahogyan kinyilatkoztattad magad az Ószövetségben és az Új Szövetségben, úgy adja te erődből kettős kinyilatkoztatás ezeknek a napoknak a végén, a nemzetekből való gyülekezet befejeztével és Izrael népe elhívásának a kezdetén. Isten egy nagy Isten, egy dicsőséges Isten, és a saját ügyét csodálatos módon fogja megvalósítani. Ennek ellenére felolvasok egy kicsit a 105. Zsoltárból, mert ott van még egy másik dicsőséges gondolat, amit ki akarunk emelni. Zsoltárok 105. 14. és 15. versei, mégsem engedte meg senkinek, hogy elnyomja vagy leigázza őket, sőt, még a királyokat is megbüntette miattuk. Ne nyúljatok az én felkentjeimhez, és ne bántsátok, ne ártsatok a prófétáimnak. Szeretteim, ha ezt a Zsoltárt teljes egészében elolvassátok, akkor megtudjuk, hogy valójában miről is szólt. Mi van itt kifejezésre juttatva később? Hadd olvassak fel még egy néhány verset. Mert amikor megengedte, hogy éhínség jöjjön az országba, és a kenyérrel való fenntartás minden támasza összetört, ő már előre elküldött egy embert az útjukra, József, akit eladtak rabszolgának. Az országban éhínség tört ki, Isten meg akarta őrizni, tartani az ő népet az éhínség idején, és volt egy kedvence, egy bizonyos József, akit az ő testvérei elárultak és eladtak, és a verembe vetettek, és azt mondták az apjának, hogy egy vadállat tépte darabokra. Noha semmi vadállat nem tépte szét, a megvadult testvérek voltak azok, akik rávetették magukat, mert szellemi gondolkozású volt, és mert Istennek terve volt vele. Lehetséges, hogy József még fel sem fogta a helyzetet, hogy Isten mit akar tőle, de ilyenek Isten útjai. Mélységeken kellett átmennie, de végül Isten mindent rendbe hozott, mindent jóvá tett, ki lett vonva a gödörből, és jó pénzért eladták, és az emberek talán még azt gondolhatták magukban, ezzel most egy jóvását csináltunk. De nem ez volt a helyzet. Istennek volt valami terve vele. Szeretteim, ha most az utolsó napokban élünk, amiről én meg vagyok győződve, akkor minden dolog, ahogyan van, Isten rendelte úgy el. Legyenek ezek mélypontok vagy csúcspontok, akár megértettük azokat, akár nem, Isten a maga módján bánik az ő népével. És ha ez nem így lenne, akkor hazamehetnénk. De mivel ez így van, azért jövünk itt össze, hogy meghallgassuk Isten, és összhangba kerüljünk vele. József nem csak, hogy szenvedett a testvéreitől, amikor odaérkezett, és Potifár csinos felesége meglátta őt, egy jóképű és szép arca volt Józsefnek, így mondta a Szentírás, és birtokba akarta venni őt. És mivel ez nem sikerült, és a férfi nem egyezett bele, az asszony megrágalmazta őt, és azt mondta, nézd, ezzel maradtam itt a kezemben tőle. Nevezetesen az utolsó pillanatban letépte a kabátját, visszatartotta, és azt mondta a férjének, nézd, ez a férfi, akit idehoztál, erőszakot akar tenni rajtam. Voltaképpen ő akart erőszakot alkalmazni Józsefen, és megfordította a dolgot, és mert a zakó ott maradt nála, képes volt, azt mondta, tessék, itt van a bizonyíték, a kezemben tartom. Erőszakot akart alkalmazni rajtam. Itt a kabátja, vagy nem olvastátok el soha a történetet? Ki olvassa egyáltalán még a Bibliát? Ki olvassa az Ószövetséget? Az egész Szentírás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, hogy az Isten embere tökéletes legyen. József mindezt elviselte. Megvádolták, börtönbe vetették, lábát kalodába tették, még mozogni sem tudott. Istennek egy embere ártatlanul, anélkül, hogy bármit is tett volna. De amikor az idő betelt, Isten megfordította a helyzetet, és kegyelemből megajándékozta áldással. Isten megfordítja az ő népe sorsát. Lehet, hogy egy időre elárulnak, eladnak, bebörtönöznek, vagy a körülmények miatt képtelenek vagyunk cselekedni, de ne aggódjatok, mi magunkban hordozzuk Isten éltető igéjét, és Isten maga gondoskodik arról, hogy az ő igéje a maga idejében beteljesüljön. Amennyire bizonyos az, hogy most az üdvösség történet végén élünk, annyira biztosan meg fogjuk tapasztalni az utolsó dolgokat is, amelyek hozzátartoznak. Itt a 17. verstől, vagy a 16. verstől olvasom tovább. Mikor pedig éhínséget támasztott az országban, és a kenyérrel való fenntartás minden támasza összetört, ő már előre elküldött egy embert az útjukra, József, akit eladtak rabszolgának. A lábait kalodába kényszerítették és tették, vaspilincsekbe volt megkötve, megkötözve, addig az időig, amíg az ő prófécia be nem következett, és az Úr szava igaznak bizonyította őt. Amen. Amen. Addig a napig Isten embere meg volt kötözve, nem tehetett semmit. Le volt bilincselve, képtelen volt intézkedni valamit is. De aztán megtörtént, és ez hatalommal történt, és ez mindazok áldására történik, akik korábban ártottak és bántalmazására voltak. Ilyenek az Úrnak útjai. Avagy nem úgy imádkozott-e Jézus Krisztus a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, ők nem tudják, mit tesznek, avagy nem hallgatta-e meg azt is, aki korábban gúnyolódott felette, és aki az utolsó pillanatban észhez tért, mit tett Jób? A nemzetekért imádkozott-e, vagy a barátaiért, akik megnehezítették az életét? Amikor az ő barátaiért imádkozott, és Isten igent mondott, ők nem beszéltek olyan őszintén és igazul, mint te. Imádkozz értük, és amikor imádkozott értük, a sorsa megfordult. Itt József volt az, akit Isten arra használt fel, hogy életben tartsa az éhínség ideje alatt azokat, akik azelőtt rosszul bántak vele. Ezek az Isten útjai, és ezekben próbára vagyunk téve, hogy csak szavakkal rendelkezünk-e, vagy bennünk van-e Isten? Van bennünk-e szeretet? Van-e valami más is, ami a küldetéshez tartozik az Isten szeretetét bebizonyítani? Ezt nem tudod sem te, sem én nem tudjuk megtenni, ha csak Isten szeretete nincs bennünk. És akkor szeretjük az ellenségeinket is, sőt, még azokat is, akik gondoskodtak arról, hogy a gödörbe taszítsanak minket, hogy eláruljanak és eladjanak minket. Amennyiben ez a szeretet nincs meg bennünk, akkor még nem vagyunk igazán megkeresztelve a Szent Szellemben, mert megvan írva, Isten szeretete ki lett árasztva a mi szíveinkben a Szent Szellem által. És Isten szeretete soha nem kezdődött el, és soha nem ér véget. Amennyiben a hívők egy ideig szeretnek, aztán már nem szeretnek, hanem gyűlölnek, és így tovább, akkor azon tűnődöm, vagy azt kérdem magamban, hogy mennyire hívők valójában. Amennyiben Isten szeretete a Szent Szellem által ki lett árasztva egy ember szívébe, és az elpecsételés megtörtént, akkor ez Isten örökkévaló szeretete, amely soha nem szűnhet meg. Ezen a téren is van még mit bepótolni. Én tisztában vagyok vele, hogy mindannyian megtapasztaltuk a szellem keresztségét, és hálás vagyok az Úrnak ezért. De ugyanígy azt is mondom, hogy egy olyan szellemi teljességre vágyom, amelyben valóban minden benne van. Az összes adományok, az összes gyümölcs, Isten élete, Jézus Krisztus természete, az isteni lény, és minden, ami ezzel együtt jár. Egy teljes egyesülés, összeköttetés Istennel, az ige és a szellem által, a bárányvére általi megváltás következtében. A vérrel megvásárolt sokaság hisz az igében, és amennyiben hisznek az igében, a szellem eljön rájuk az ige hatására, és akkor megtörténik az elpecsételés. Talán gyorsan még ezt a két verset itt a 20-tól 22-ig, vagy a három verseket, akkor a király elküldte és szabadon bocsátotta őt, a népek uralkodója, és szabaddá tette őt, és kinevezte őt az ő háza urává, hogy uralkodjon minden vagyona, minden tulajdona fölött, a fejedelmek felett tetszése szerint uralkodhatott, és az ő magas beosztású tisztviselőit bölcsességre tanítsa. Így volt ez Dániel idejében is, és újra, amikor isteni dolgokról volt szó, a bölcsesség és a válasz nem a mágusoknál és a többieknél van, hanem Isten embereinél, vagyis magánál, az Istennél, ahogyan Dániel mondta akkoriban, ezek a dolgok nem az én okosságom által jutottak el hozzám, hanem van egy Isten a mennyben, aki titkokat tár fel, és ő tudatta velem, hogy mi fog történni az utolsó napokban. Isten nem csak a mennyben van, hanem a földön is. Neki van egy népe, vannak emberei, akiket megihlethet, akikhez beszélhet, akár az íge, akár a szellem kinyilatkoztatása által. És mindig pontosan összhangban állnak a mondottak. Ebben a körlevélben csak egy mondatban említettem meg, a proféták és az apostolok számára Isten kinyilatkoztatta a titkokat, de soha nem egy titkos ügykezelésről volt szó, hanem az Isten által kinyilatkoztatott dolgok nyílt kijelentéséről. Amikor Pál apostol titkokról beszél, nem beszél mennydörgésről, itt is mennydörgésről, ott, hanem egyértelműen és világosan írja, hogy ami korábban el volt rejtve, azt most kinyilatkoztatta szent apostolainak és profétáinak. És aztán nagyon világos szavakkal elmagyarázta, amit Isten kinyilatkoztatott. Nem valami titkos ügykezelés, hanem azon dolgok nyílt kijelentése, ami korábban rejtve volt, de most feltárult, ki lett nyilatkoztatva, mert eljött az idő. Ugyanezt várjuk mi is Istentől. Nem értelmezéseket, hanem világos, valódi kinyilatkoztatást Isten igéjéről és akaratáról napjainkban. Hadd foglaljuk ezt itt össze. Az Úr megengedte, hogy ez megtörténjen, hogy népe, Izrael népe életben maradjon az éhínség idején. Ő megengedte, hogy az az ember, akinek gondoskodnia kellett a gondozásáról, kemény utakon járjon. Ő megjárta ezt az utat, de Istennek megvolt vele a maga útja. Még akkor is kapcsolatban maradt az Úrral, amikor a lábát kalodába vetették. Mert éppen ott a börtönben kapta meg a kinyilatkoztatást a pékmesterről és a másikról, hogy mi fog történni mindkettőjükkel. Az egyik meg lett fosztva az ő életétől, a másiknak megmaradt az élete. Még ott is kapott Istentől kinyilatkoztatást. Isten velünk van minden nap a világ végezetéig. Akár az oroszlán barlangjában, akár a tüzes kemencében, akár a börtönben, bárhol is lehetünk. Az Úr velünk van, mert ezt megígérte. És ha sokan úgy tudnák látni, mint akkor, ahogy akkor volt, kis volt az Nabukodonozor, vagy Belsazár valószínűleg, amikor pedig belenézett a tüzes kemencébe, így kiáltott, nem három embert vetettetek-e bele? És ők azt mondták, igen, három ember volt, akiket bevetettünk, és azt mondta azután, de én négyet látok, én négyet látok. És mi volt az? Az Úr azzal a három emberrel volt, akik hűségesek maradtak. És ha az én Bibliámon megvan írva, hogy nem volt égett szag a ruhájukon, akkor én elhiszem azt. Akkor elhiszem, mert ezt mondja a Szentírás. A ruhájukon nem volt égett szag. A hitetlen mondhatja, igen, ez már nem igaz róluk, ha tűzben voltak, kimondhatja nekem, hogy nem égett el a ruha rajtuk és minden, és még csak égett szagon sem lehetett érezni rajtuk. Szeretteim, amikor az Úr a tűzben van, semmi sem történik. Avagy nem azt mondta az Ézsaiás 43-ba, én veled megyek, és ha átmész a tűzön, az nem éget meg téged, és ha vizeken mész is át, azok nem fognak megfullasztani téged, mert én az Úr, a te Istened veled vagyok. Ez Isten szent szava, és az emberek megtapasztalták ezt. És mi is tanúságot tehetünk arról, hogy mi is megtapasztaltuk Istent dicsőséges és sokrétű módon. A gond velünk az, hogy a körülményekre nézünk az Úr helyett, És egy énekíró így énekel, számold meg a jó dolgokat, amiket Isten tett veled, és meg fogod érteni. Én nem igazán ismerem a refrént, amit érted és veled is rajtad tett. Számold meg a jót, amit veled tett. És akkor örülni fogunk. Akkor hálásak leszünk. Másrészt, ha a körülményekre nézünk, elkedvtelenünk, és az Úr nem örül nekünk. Ellenkezőleg, belesüllyedünk a hitetlenségbe, a kétségbe, és megszégyenülünk önmagunkon és másokon is. De ha feltekintünk az Úrra, nem vallhatunk szégyent, épp ellenkezőleg, akkor majd felemel minket, és velünk lesz, ahogy ő megígérte. Mivel az Isten tisztelet után keresztség lesz, nagyon röviden szeretnék kitérni erre a témára is. A Máté 28-ban és a Márk 16-ban az Úr Jézus kihangsúlyozta a nagy missziói parancsot, és most ezt szeretnénk nagyon röviden felolvasni, hogy megmutassuk a bibliai szempontból, hogyan kell a keresztséget végezni, és miért úgy, ahogyan az apostolok cselekedeteiben történt. Márk 16-ban olvassuk a 14. és 15. verseket, és talán még a 16-at is, Márk 16-14-16-ig. Később pedig kinyilatkoztatta magát a 11-nek, amint az asztalnál ültek, és megdolgálta hitetlenségüket és szívük keménységét, mert nem hittek azoknak, akik látták őt az ő feltámadása után. Erre így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az üdvösségre vezető ige üzenetét az összes teremtésnek. Aki hívővé lett és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig megmarad az ő hitetlen állapotában, az elkárhozik. Ennyit emez értékes igéből. A keresztséget megelőzi a hit, a hitet pedig az evangélium hirdetése. Nem csak egy valamilyen hitre van szükség, hanem az egyetlen üdvözítő hitre Jézus Krisztusban, ami Urunkban és megváltónkban, aki elhozta nekünk Isten üdvösségét. Tehát az evangélium hirdetésének meg kell előznie a keresztséget, a keresztre feszített Jézus Krisztusról szóló evangéliumról van szó. És amikor a Golgota isteni értelemben megvilágosodott az emberek előtt, hogy ott megadatott Istentől kifolyólag az emberiségnek a szabadulás, a kegyelem, a bűnbocsánat és az üdvösség, és az emberek így hitre jutnak, akkor a következő lépés az, hogy megkeresztelkednek az alapján, hogy Jézus Krisztusban, az ő Urunkban és megváltójukban hívőké váltak. A Máté evangéliumában az Úr egy kicsit egyértelműbben juttatja kifejezésre, és itt elmondja, hogyan kereszteljünk, nem csak azt, hogy kereszteljünk, hanem azt is, hogyan keresztelkedjünk meg. A Máté 28.19. versében ezért menjetek el tehát, és tegyetek tanítványokká, minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, és tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és vegyétek félreérthetetlenül tudomáson, én veletek vagyok mindörökké a világidők végezetéig. Így jelentette ezt ki a mi Urunk, így igaz, és ez így van. Mindaddig, amíg kimegyünk az egész világba, hogy hirdessük az evangéliumot, Isten elhívott és elrendelt minket a keresztség elvégzésére is. És itt, ebben a nagy missziói parancsban az van mondva hozzánk, hogy kereszteljünk abban a névben, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát az új szövetségben, mint Atya, Fiú és Szent Szellem. A mi atyánkban azt mondja a mi Urunk, mennyei Atyám, szenteltessék meg a Te neved. A János 17-ben azt mondja a mi Urunk, kinyilatkoztattam a Te nevedet azoknak, akiket nekem adtál a világból. A Bibliában számos olyan szövegrésztetet olvashatunk, amely erről a névről szól. Itt a Máté 28. fejezetében a név nem lett ecsetelve. Annak érdekében, hogy a pápa és mindenki más ne tudjon róla, Isten úgy intézte, hogy csak az apostoloknak és a profétáknak lett kinyilatkoztatva. Péter, aki pünkös napján Szent Szellemmel telve megtartotta az első prédikációt, és Isten az Úr őt használta fel arra, hogy az új szövetségi gyülekezet megszületésekor meghatározza azt, ami örök időkre érvényes, de csak is az Úr gyülekezetére illetően. Mindenki más a saját gondolatait és értelmezését fogja követni, az elmét fogja bevetni, de ahol kinyilatkoztatás van, ott ugyanaz a tanítás érvényesül, mint Pál és Péter és az apostolok esetében. És ezért van annyira szükség a kinyilatkoztatásra Isten népe esetében. Kinyilatkoztatás nélkül eltéved a nép. Ez már az Ószövetségben megvan így írva. Ha most megkérdezném, melyik az Atya neve? Az Atya az, aki? Ő azért Atya, mert gyermekei vannak. Én hosszú ideig nem voltam apa, sok minden más voltam, de csak abban a pillanatban lettem apa, amikor gyermekeim lettek, illetve fiaim és leányaim születtek. Azelőtt férfi voltam, azelőtt fiú voltam, lehet, hogy sok minden más is voltam, az Atya csak egy megjelölés arra, aki ő valójában. Ő mindeneknek az Atya, akiket gyermekeknek neveznek, ezt megvan írva a Bibliában, és őról viseli minden atyaság a nevét az égben és a földön. Ő a mi Atyánk, és ő a mennyben van, szenteltessék meg az ő neve. De mi az ő neve? Ha megkérdeznélek benneteket, mi a Szent Szellem neve? Az emberek balról jobbra tartanak, nyugtalanná válnak, ahelyett, hogy elfogadnák a kinyilatkoztatást úgy, ahogyan az a Szentírásban ránk maradt. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem a mindenható Isten három kinyilatkoztatása. Ő a mennyei Atya, aki kinyilatkoztatta magát számunkra a Földön a Fiúban, mint Immanuel velünk az Isten. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő lesz az, aki megmenti az ő népét a bűneiktől. És ezt meg is tette. Ő üdvösségben részesített bennünket, megbocsátotta a bűnöket, és eltörölte a vétkességet. Hadd olvassuk fel az apostolok cselekedeteiből, hogy mindenki tudja, hogy nem mi mondjuk, hanem hogy így hangzott el, elhivatott ajkakról, a Szent Szellem által ihletve és vezérelve. Amint a legtöbb bibliaolvasó elfelejt, az a következő. Tudni illik, hogy az Úr Jézus azt mondta keresztre feszítése előtt, nagyon sok mindent kellene még mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. De amikor eljön a Szent Szellem, az igazság szelleme, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. És ha elolvassátok az apostolok cselekedeteinek első fejezetét, még itt is egyenesen az van intézve hozzánk, hogy ő, a második verstől olvasom, hogy addig a napig, tehát tanította őket, és így tovább, egészen addig a napig, amikor a Szent Szellem által megbízatásokat adott az apostoloknak a Szent Szellem által azoknak, akiket kiválasztott. Megbízást adott az ő apostolainak a Szent Szellem által. Az ő feltámadása után 40 napot töltött velük, majd a Szent Szellem által megbízásokat adott az ő tanítványainak, apostolainak. Igen, és de hogyan? A Szent Szellem által. És a legtöbben ezt el sem olvassák. Valamely nagy pünkösdi prédikátor azt mondta nekem, hogy Péter mégiscsak tévedhetett az esetben. Én azt hiszem, amit Jézus mond, Péter nem tévedett, csak hogy ő kinyilatkoztatás útján megértette azt, amit Jézus mondott, nevezetesen, hogy kereszteljétek meg őket az ő nevében, és neki ez a név ki lett nyilatkoztatva. Nem Péter volt az, aki tévedett. A pápa is, mindazok, akik hozzá hasonlóan tanítanak és keresztelnek, tévednek és tévednek mind a mai napig. Bárcsak megajándékozna Isten a bűnbánat kegyelmével, hogy fontossá váljon számunkra, hogy visszatérünk az apostolok tanításához. Isten nem fog kompromisszumokat kötni. Isten nem fog a mi oldalunkra állni. Nekünk kell Isten oldalára állnunk. Csak ilyen módon érhetjük el a célt. Istennek nincs két útja, Istennek egy útja van, Istennek nincs kettő vagy 3000, Istennek egy keresztsége van, egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy evangélium. És most felolvasom, hogyan rendelkeztek a keresztségről, és hogyan végezték azt az apostolok. Apostolok cselekedetei második fejezetének 37. verse, amikor aztán ezt hallották, mint valami szúrás hasított a szívükbe, és Péterhez és a többi apostolhoz fordulva megkérdezték, mit tegyünk, tisztelt testvérek? Péter akkor így válaszolt nekik, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindjárt Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Szeretteim, itt is van egy pont, amiben egyáltalán nem mehetünk bele részletesebben, de itt ül közöttünk néhány testvér, akik részt vettek egy beszélgetésben, amely a hétvégén zajlott le az irodában. És az egyik testvérnő, aki tényleg teljesen és tökéletesen mellé fog a hitével, azt mondta utána, miután együtt imádkoztunk, ez idő alatt képes voltam nyelveken imádkozni. Hogy ő mit hisz, arról itt nem lehet beszélni, vagy nem mondhatjuk el. Szeretteim, mindennek meg kell egyezni a Szentírással. A nyelveken szólásnak, a profétálásnak úgyszintén összhangba kell lenni Isten igével. És arra az esetre gondolok itt, amikor Branham testvér több száz prédikátor előtt beszélt Chicagóban, és ők valamennyien láthatták, hogy Isten mit tesz az ő szolgálatán keresztül, és sokan azt mondták, eljövünk, és megkeresztelkedünk mindnyáján újra, vagyis bibliai értelemben Jézus Krisztus nevében. Aztán volt ott valaki, akinek volt egy gyönyörű ötlete, aki azt mondta, hadd kérdezzük meg először az Urat. Aztán csináltak egy imagyülést. És ugyanaz az ember, aki azt mondja, kérdezzük meg az Urat, azután nyelveken szólt, és ő megmagyarázta az ő saját nyelveken szólását, és azt mondta, elégedjetek meg az én kegyelmemmel, és a keresztséggel, amelyet már megkaptatok. Mire lett volna ez jó? Mit használt ez az egész? Ez inkább kárt okozott. A bibliai tanítás nem a nyelveken szólás vagy a profétálás által hirdettetik, hanem Isten szent, tévedhetetlen igéje által. És mindazoknak, akik nyelveken szólnak és profétálnak, alá kell vetniük magukat Isten szavának, és alá kell rendelniük magukat az Úr nevében. Mert minden dolog Istennek van alárendelve most és mindörökké. És talán el kell még mondani azt is, hogy aki nem rendeli alá magát Istennek ebben a legutolsó időben, amikor az Úr elkülöníti a gyülekezetét, összegyűjti azt, hogy Jézus Krisztus visszajövetelének napjára befejezze, tökéletessége juttassa az. Nekünk egyeknek kell lennünk a hitben, a tanításban, a keresztségben, mindenben. Egy szív, egy lélek, és így tovább. Azok, akik nem akarnak ezzel lépést tartani, egy nap kint fognak állni. Vannak olyanok is, akiknek ugyan volt olaj a lámpájukban, de mégis egy zárt ajtó előtt álltak. Igen, még a bolondok lámpása is ragyogóan égtek, tehát volt olajuk. Szent Szellemmel is rendelkeztek, az öt bolond is kiment a vőlegény elé. Az öt bolond is számolt azzal, hogy ő újra eljön. De aztán mégis elékezett az a pillanat, amikor hiányzott nekik az olaj. Már nem volt mivel és honnan feltölteniük. Ők megálltak a szellemben való keresztségnél, nem mentek tovább a Szent Szellem vezetése alatt, hogy újra és újra merítsenek és feltöltődjenek, hogy az isteni fény tovább éghessen és ragyoghasson. Ennél fogva a felhívás, térjetek vissza az Úrhoz és az ő szavához. Ne hallgassatok arra, amit az emberek mondanak, hanem bízatok az Úrban és az ő szavában. És akkor velünk lesz, és kegyelemből beteljesíti azt, amit megígért. Mindannyian elolvashatjátok, én most nem fogom megtenni, Apostolok cselekedetei 8. fejezetéből 14-től 17-ig, Apostolok cselekedeti 10, a 48. verse, Apostolok cselekedeti 19, 4-től 5-ig, vagy 6-ig tartó versek, Róma 6, 3. verse, talán most felolvasom, hogy tudjátok, hogy Pál apostol is így keresztelkedett meg, mint ahogy az előbb olvastuk Péter prédikációjában. Róma 6, 3. verse, vagy nem tudjátok-e, hogy mi mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, nem egy képletbe, hanem Krisztus Jézusra keresztelkedtünk meg. Péter azt mondta, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevére, mert Isten ebben a névben nyilatkoztatta ki magát nekünk. Aki Istenhez akar jönni, annak Jézus nevébe kell jönnie, mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette magával a világot. Ez Isten megváltó neve minden megváltott számára, és a megváltottak mindannyian ezt a nevet viselik. A mennyasszony felveszi a vőlegény nevét, az ember néha meglepődik, hogy az evangélisták, akik hangosabban, mint én itt ma, Jézus nevét hangoztatják, amikor ördögöket űznek ki, és a betegekért imádkoznak, akkor Jézus neve olyan szépen és helyesen szólal meg. Ó, akkor teljes erővel kimondják. De amikor azt mondjátok nekik, figyeljetek, ha ez a név mégis olyan sokat jelent nektek, akkor keresztelkedjetek meg erre a névre a Biblia szerint. És akkor elkezdődik a nagy zsivaj. Aztán felkiáltanak, ez hamis tanítás, ez hamis tanítás. Miért van ez így? Hiszen a betegekért való imádkozásban nem volt hamis tanítás. Az ördög kiűzésében nem volt hamis tanítás. Ennél fogva Jézus neve olyan dicsőséges, fontos és hatalmas volt számukra. Remekül kihasználták, és utána, amikor az engedelmesség van megkövetelve tőlük is, és fel vannak szólítva egy döntésre, akkor elkezdődik a nagy felhördülés, és csak úgy kapálódznak maguk körül. Ez senki nem segít. Isten előtt minden bünkösdi prédikátornak meg kell hajolnia, és mindazoknak, akik Isten előtt meg akarnak állni, meg kell hajolniuk ő előtte. Egy másút nem létezik, és ezt egyszer ki kell mondani teljes szeretetben. Sajnálatos, de minden felekezet átvette a tanításokat. Egyik a másiktól, a protestánsok a katolikusoktól, a metodisták az anglikán egyháztól, mások a luteránusoktól, mások a baptistáktól, és mindent mindenki átvett, mindent megvizsgálatlanul. Nos, mi nem fogadhatunk el semmi olyasmit, ami hagyomány, vissza kell térnünk az eredeti igéhez, az apostolok tanításához, csak így tudjuk Isten igéje alapján, hogy helyesen hiszünk, helyesen tanítunk, és helyesen keresztelünk. Azoknak, akik a rossz úton akarnak menni, hadd mondjam el, nagy csalódás vár rájuk az út végén. Isten figyelmen kívül hagyta a tudatlanság idejét, de most mindenkinek azt parancsolja a föld végső határáig, hogy tartsanak bűnbánatot, forduljanak az Úrhoz, nem egy egyházhoz és annak tanításaihoz, hanem az Úrhoz és az igéhez. És akkor az élő Isten gyülekezetében semmi más nem érvényes, csak az ő szent igéje, amelyet az apostolok és proféták hirdettek, és amelyet a korai kereszténységben egészen a római egyház kialakulásáig tanítottak. Azoknak, akiknek még mindig szükségük van egy kis ösztönzésre, hadd mondjam el, a római egyház létrejötték, a hívők az Úr Jézus Krisztus nevében keresztelkedtek meg. És csak azután kezdődött el ez a formaiság, és a név és a névjelentése elvesztette a jelentőségét. Hála legyen Istennek, akinek tetszett, hogy most a napok végén visszavezette az ön népét a kezdetekhez, ugyanahhoz a tanításhoz, ugyanahhoz a keresztséghez, ugyanahhoz az ige hirdetéshez. Jézus az első és az utolsó. Ő az alfa és az omega. Ő ma is azt fogja mondani, amit akkor mondott, és az ő szolgái sem mondhatnak ma semmi mást, mint amit akkor mondtak. Isten igének felhatalmazására kérünk mindenkit az Úr nevében, aki még nem keresztelkedett meg bibliai módon a Jézus Krisztus nevében, az ragadja meg ma az alkalmat. Ne kérdezzétek, hogy miért vagy mire. A víz rendelkezésére áll. Így szólt akkoriban a komornik is. Itt van a víz, mi áll még a keresztségem útjában? Megállította a szekeret, és leszállt. Nekünk is le kell szállnunk a szekérről. Néhányan már nem ülnek a szekérben, sőt, néhányan a szekeret húzó paripán ülnek. Mindkettőnknek le kell szállnia, mindenkinek le kell szállnia, és együtt kell bemennünk a vízbe. És akkor tényleg megnyílik a mennyország. Ezután jön a Szent Szellemben való békesség és öröm. Ezután jön a belső bizonyosság, hogy azt tettük, ami érvényes és helyes Isten előtt. Magasztalva és dicsérve legyen az Úr neve. Áldottak mindazok, akik hallják Isten szavait, és meg is cselekszik azokat. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm drága és szent ígédet, amelyet útmutatásul adtál és hagytál ránk. Milyen hálásak vagyunk az apostolok cselekedeteiért, hogy le lett írva, hogyan történt a keresztelkedés a korai kereszténységben. Szeretett Uram, köszönetet mondunk neked a szent könyvért, a Bibliáért, az Ó és az Új Szövetségért. Bensőségesen hálát adunk neked, hogy te ma is ugyanazon az ígén, ugyanazon az evangéliumon keresztül, ugyanazon a tanításon, prédikáción, keresztségen keresztül kinyilatkoztatod, és ugyanúgy vezeted népedet, mint kezdetben, most a végén is. Uram, ezért az Isten tiszteletért is köszönetet mondunk neked, minden szóért, minden kijelentésért. És kérünk téged, áld meg különösen minden testvérünket és testvérnünket, akik megkeresztelkednek. Hadd tegyék ezt teljes hittel, abban a bizonyosságban, hogy te elfogadtad őket, megbocsátottad bűneiket, és hogy jó lelkiismeretben kötnek szövetséget Istennel. és ezt a mi Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Mindenható Istenem, együtt köszönjük meg neked, hogy még mindig beszélsz, még mindig rendre utasítasz, még mindig kinyilatkoztatod magad, tanítasz és magadhoz vonzol. Neked ajánljuk magunkat, és kérünk téged, áldj meg minket együtt kegyelmed gazdagságából. Ezt kérjük a Jézus nevében. Amen.